Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 8. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Egyedik dicséretünket keressük elő, 251. dicséretünket, és énekeljük el az első 5 versével. Az első verse így kezdődik, meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromságban, ki vagy egy istenség. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk. Máté evangéliumának 6. részéből, a A 24. verstől a 34. versig. Máté evangéliumának 6. részében a 24. verstől ezt olvassuk. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasznyival. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, mely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát tegye világossá, érthetővé és építővé közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged, mert Úr vagy mindenek fölött. Köszönjük néked, hogy hatalmad számunkra fölmérhetetlen hatalom, és mégis ezzel a hatalommal nem ellenünk vagy, hanem érettünk vagy. Köszönjük, atyánk, hogy gondviselő szeretettel körülvettél minket az elmúlt napokban is, és hordoztad az életünket. Köszönjük, hogy mindent kirendeltél, amire szükségünk volt, az egészséget is, anyagi javakat is, az ételt, az italt, az öltözetet, mindent, amire valóban szükségünk volt. Köszönjük néked, hogy testiek mellett lelkiekkel is elláttál minket. Köszönjük az igéidet, amiket hallhattunk, magunkhoz vehettünk, amik megszólaltak a számunkra. Köszönjük néked a Szentírást, amit olvashattunk. Köszönjük az imádságot. Köszönjük az irántad való hitet és bizalmat. Köszönjük minden lelki ajándékodat, Urunk, amivel elláttál minket. Kérünk arra most, atyánk, hogy szólj hozzánk, Krisztus által, az ige által, és általa jelenjél meg köztünk világosan. Hadd lássunk, hadd értsünk téged a mai napon is. Segíts bennünket, Urunk, hogyha kimegyünk innen a hétköznapi életünkbe, tudjuk azt valóra váltani, valahogyan hasznosítani, ami itt elhangzik. Ne maradjon itt a négy fal között az, ami megszólal közöttünk ma is, hanem hadd vigyük el a szívünkbe, a lelkünkbe, és hadd éljünk annak a fényében. Segíts minket, Urunk, hogy lelked által egészen a magunkévá tudjuk tenni, el tudjuk hinni, amit mondasz nekünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy az életünk aztán odakint is, meg idebent is, hadd dicsőítsen téged. Hadd váljunk egyre inkább irántad hálás, téged magasztaló, téged dicsőítő, a te országodat munkáló emberekké. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és tégy minket követeiddé, akik róla teszünk tanúságot ebben a világban. Kérünk arra, hogy munkálkodj most a felnőttek szívében is, akik itt vagyunk. Kérünk, áld meg a gyerekórákat, áld meg a gyerekek szívét, a közöttük szolgálókat is. És tekints mindazokra a helyekre, ahol ma megszólal a te igéd templomainkban, gyülekezeteinkben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük, a 172. dicséretünket. A 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvassuk, a harmadik részből, a negyedik verstől a nyolcadik versig. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele harmadik részében, a negyedik verstől ezt olvashatjuk. Jól lehet, én nekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak föltámadására. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miért élünk. Mi az a fő cél, amiért élünk? Mi az a fő cél, ami értelmet ad a földi életünknek, illetve az örök életünknek is? A mai kérdésünk így hangzik, mi a legfőbb érték a számunkra? Mi a legfőbb érték? Van ilyen egyáltalán? Először is hadd beszéljek a kiadott vázlatom szerint az érték világáról. Ha kicsit többet olvastatok a kelleténél, akkor tudjátok, hogy a különböző tudomány ágakban fontos téma volt, és az ma is az érték témája. Filozófiában, jogban, szociológiában, pszichológiában, politikában, közgazdaságtanban, etikában, mindenhol egy központi téma az érték témája. De hogyha ne talántán erre a területre tévednénk, most akkor egy nagy dzsungelbe találnánk magunkat, hát ki egyet, ki más beszél az egyes területeken, és végül minden összekuszálódna a fejünkben. Inkább arra gondoltam, hogy induljunk el onnan, hogy tudnátok-e értékeket mondani. Bizonyára tudnátok. Tudnátok beszélni erkölcsi értékekről. A jóság, becsületesség, hazaszeretet, igazságosság, szeretet. Tudnátok beszélni természeti értékekről. Értéktárgyakról, értékes kincsekről, műkincsekről. Tudnátok beszélni értékes időről. Az életünk ideje is egy értékes idő. Vagy a szabadságunk ideje is egy értékes idő. Beszélünk a pénzről, mint értékről. Beszélünk értékes emberekről, családtagjainkról, tudósokról, művészekről. Beszélünk értékes eszmékről. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Érték a teljesítmény. Hát nem sorolom tovább. Mindenféle értéket tudunk felsorolni. Ezeket az értékeket általában az emberek valahogyan sorrendbe teszik. És így építik föl az emberek maguknak az értékrendet. Fölállítanak, hogy ez a legfontosabb érték, a piramis csúcsán ez van, és aztán utána hogy lefele jönnek a többiek. Mindenkinek van valami érték piramisa. Vannak az első érték, vagy csúcsértéknek nevezett értékek, aztán vannak másodlagos, harmadlagos, és a többi értékek. Mindenkinek a számára van általában egy csúcsérték, bár ezt a csúcsértéket az emberek általában cserélgetik, a különböző felmérések ezt mutatják, tehát más tart csúcsértéknek egy fiatal, mást egy középkorú, mást egy idős ember, más tart egy nő csúcsértéknek, más tart egy férfi a csúcsértéknek az élete különböző szakaszaiba. Tehát cserebelérik az emberek a csúcsértéket, de mindenki valahogyan ezt az érték piramisának a tetejét, ezt valahogyan tartja. És van ilyen. A harmadik gondolat, amit még itt szeretnék elmondani, hogy az értékeknek, ezek különösen a csúcsértéknek, kulcs szerepe van az emberek életében. Általában az összes értéknek egyébként, de a legmeghatározóbb mindig a legfelsőbb érték. Ezek meghatározzák az embernek a gondolkodását, a gondolkodásmódját, a döntéseit, a választásait, meghatározzák a tetteit, azt, hogy hogy viselkedik otthon, mit csinál a munkahelyén, a családi életét, az egész kapcsolat rendszerét meghatározzák az embernek az értékek. Az értékrendje az embernek kiszámíthatóvá teszi őt mások számára, és másokat is kiszámíthatóvá tesz az ő értékrendjük a mi számunkra. Ha tudjuk, hogy valakinek a hazugság a legfőbb érték, akkor nagyjából tudjuk, hogy mire számíthatunk. Ha valakinek meg tudjuk, hogy a becsületesség mondjuk, vagy az igazság, igazmondás, akkor ott is tudjuk, hogy nagyjából mire számíthatunk. Nem egy ilyen elméleti, vagy filozófikus, vagy teoretikus kérdés, tehát az csupán, hogy mi a mi legfőbb értékünk, és aztán mik következnek utánuk, hanem ez egy nagyon is érinti az életünket ez a probléma. Illusztrációként hadd emeljem ki a mai értékek sorából a teljesítményt. A teljesítményt. Emlékszem, hogy gyerekkorunkban sokat játszottunk ilyen autós kártyákkal, és hát mindig az nyerte el a másik kártyáját, akinek az autója az vagy gyorsabb volt, vagy erősebb volt. Tehát amelyiknek a teljesítménye nagyobb volt, mint a másik, akkor az kellett, hogy ideadja nekem az ő kártyáját, vagy én neki. A teljesítmény számít. Tehát ma nagyon sok ember számára a legfőbb érték a teljesítmény. A teljesítmény. Minél nagyobb a teljesítmény, a hatékonyság, az eredmény, a siker. Az ilyen embereknek, testvérek, az álma az, hogy saját magukat megsokszorozzák. És olyan képességekre tesznek szert valahogy, ami legyőzhetetlenné teszi őket. Folyamatosan igyekeznek magukat az ilyen emberek fejleszteni, hogy fokozhassák a teljesítményüket, hogy eredményesebbekké legyenek. Igyekeznek olyan metódusokat, módszereket elsajátítani, begyakorolni, amik biztosítják nekik, hogy mindig nagyobb legyen a siker, az eredmény. Ráadásul ez a világ olyan most, hogy ezt generálja is az emberekbe. Megköveteli a főnök, megköveteli a cég, küldi az alkalmazottakat különböző tanfolyamokra, képzésekre, mondhatnám agymosásokra, ahol jó beléverik, hogy ezt és ezt csináld, és akkor eredményesebbé leszel, és sikeresebb leszel. Különben, ha nem csinálod, akkor tönkre megyünk, csődbe jutunk. A gépezet pedig az egyre inkább gépezetté váló ember, mert az ember eközben sajnos elgépiesül, teljesít. Kialakul egy egyre inkább robotszerű viselkedés. Egy egyre inkább robotszerű viselkedés. Amikor az illető ember bekerül egy helyzetbe, amit már előre kifejtettek neki, olyan, mint a benyomnának neki egy gombot, program elindul. Ugyanazok a szavak, ugyanazok a megoldások, ugyanazok az arcmozdulatok, ugyanazok a kézmozdulatok, ugyanazok a testhelyzetek, ugyanaz a mimika. Fut a program, amiről megmondták, hogy biztosítja az eredményt. Ha az emberek erre az útra lépnek, akkor ott az érzelmeiknek például nem marad hely. Az emberi érzelmeket el kell nyomni, el kell folytani, mert hogyha ezek előjönnek, az azt jelenti, hogy az illető nem alkalmas arra a feladatra, amire kiszemelték, és ami az ő dolga lenne. A teljesítményt nem fogja hozni. Az érzelmeket félre. Ez ilyen emberek előbb-utóbb másoktól is, a családjukban is, vagy a munkahelyen is, ezt a gépies viselkedést követelik meg, ami rájuk jellemző. Aki nem hajlandó az általuk megkövetelt robotszerű és gépies, és ezért hatékony és eredményes viselkedés irányába eltolódni, azt lenézik, azt alkalmatlannak tartják mindenre. Ez a gépiessé válás, testvérek, ezt úgy nevezi a pszichológia ma, hogy Matrix szindróma. A Matrix című filmre, talán némelyik látták ezt a három részből álló filmsorozatot, utalnak ezzel vissza, ahol pont ezt a problémát feszegetik. Az ilyen embereknek az egyik személyiség zavara, hogy az egyik pszichiáterünk írja, személyiség zavara, hogy mindent igyekeznek az ellenőrzésük alatt tartani. Control freaknek nevezik ezt a dolgot. Mint valami ellenőrző automata, mint a harangirányító automatánk, amelyik kinyúlt. Most már nem is csináljuk meg. Ott van az autó, és ellenőrzünk minden folyamatot. Kismértékben se bírják elviselni az ilyen emberek, hogyha előre nem látható, általuk nem befolyásolható események történnek, szélsőségesen, érzékenyen érinti őket, idegessé válnak, hogyha egy velük kapcsolatba kerülő másik ember tőlük független, önálló szándékkal, érdeklődéssel, célokkal, tervekkel rendelkezik. Este nem tudnak az ilyen emberek pihenni, mert azon gondolkoznak, hogy mit csináltak ezen a napon, majd mit kell holnap jobban csinálni, milyen séma szerint fogom ezt vagy azt megoldani. A teljesítmény bűvöletébe élnek, és belekerülnek egy ilyen ringlispilbe, amiben a viselkedésük egyre inkább robotszerűvé válik, gépiessé válik. Eltávolodnak önmaguktól, eltávolodnak az embertársaiktól, családtagjaiktól, lelki testvérektől, ilyen beprogramozott automatává válnak. Mondjuk azt, hogy ha a legfőbb érték, testvérek, a teljesítmény, akkor az igenis befolyásolja az embernek az egész gondolkodásmódját, érzelemvilágát, a kapcsolatrendszerét, az egész életét. Az egész életét. Az értékekkel kapcsolatban még fontosnak tartom azt, testvéreim, hogy manapság érzékelünk egy ilyen nagyfokú bizonytalanságot az értékekkel kapcsolatban. Ez azért van, mert az emberek ma úgy gondolkoznak, hogy mindenki jogosult arra, hogy magának a csúcsértéket kinevezze, és utána abból levezesse az egész értékrendjét. És nincs egy közös csúcsérték, amiből levezetődnének az értékek, amit mindenki elismerne, mert mindenki csak saját maga csinál magának egy kis értékrendet, a csúcsértéket kinevezi magának, abból levezeti a maga kis értékrendjét, és aztán él, ahogy tud. De igazából senki nem tudja, hogy az ő értékrendje az egy helyes, egy jó értékrend lenne. Nincs más, mint nekem elismerni a tiedet, neked elismerni az övét, mindenki el kell, hogy ismerje a másik csúcsértékét és az abból levezetett értékeit, akkor is, ha nem értek vele egyet, meg ő se ért velem egyet, és végül egy ilyen nagyfokú bizonytalanság alakul ki, amit érzünk, meg látunk, valahogy benne van a levegőben, hogy nem tudjuk, hogy igazán mi az érték ebben a világban, mi az igazi csúcsérték, vagy a valódi érték egyáltalán ebben a világban. Egy nagyfokú bizonytalanság van, testvérek, és ez a bizonytalanság nem is jó. Ez egy nyugtalansággal tölti el az embereket. Na, talán ennyi elég most nekünk az értékek világából. Ugye mindjárt föl tudunk sorolni értékeket. Látjuk, hogy ezeket valahogy besoroljuk, hogy van első, és aztán második, harmadik, x-edik érték. Látjuk, hogy ezeknek az értékeknek a szerepe az, hogy befolyásolják az életünket, és látjuk azt is, hogy a mai világban egy nagyfokú értékbizonytalanság van a levegőben. Nézzük most másodszor azonban az értékválságnak a világát. Eddig az értékek világát nézzük, most nézzük az értékválság világát, amiben tudnilik élünk. Manapság ezt az értékbizonytalanságot a társadalomtudomány, szociológia, filozófia is érzékel, és úgy fogalmaznak, egyenesen így fogalmaznak, a nyugati világ etikai alapja krízisben van. Némelyek egyenesen azt mondják, hogy manapság egy értékvesztésnek vagyunk a tanúi. Egyik neves társadalomkutatónk volt Néhai Andorka Rudolf, aki élete utolsó éveiben szinte minden írásában arról beszélt, hogy a magyar népnek, a testi, lelki bajainak a hátterében az anómia, az értékvesztés, úgy is mondta, hogy a céltalanság húzódik meg. Azt mondja, hogy egész generációk nőttek fel saját hibájukon kívül egy értékvesztés sugalló légkörben. Kopp Mária, aki neki egy követője vagy utódja a mai világban, tudós asszony, azt mondja, hogy ő is lépten nyomon a társadalomkutatás során beleütközik ebbe az Andorka által is megállapított értékvesztésbe. Azt mondja, hogy ezek a kijelentések, amiket hallunk az emberek között, hogy például minden olyan gyorsan változik, hogy az ember már azt se tudja, miben higgyen. Vagy az ember az egyik napról a másikra él, nincs értelme terveket szőni. Vagy manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban. Azt mondja ez a kutatónő, hogy mindezek arról tanúskodnak, azt bizonyítják, hogy az emberek értékvesztésben vannak. Elvesztették az értékeiket. Nem csak bizonytalanok, hanem elvesztették az értékeiket. Persze, ezzel a táborral szemben van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy nem erről van szó. Értékváltást élünk most át. Ezt ateista evolucionisták mondják, akik azt hiszik, hogy az egész világ egy nagy fejlődési folyamatban van, és egyre tökéletesebb, lesz minden. És azt mondják, hogy most arról van szó, hogy a fejlődés odaért, hogy le kell cserélnünk bizonyos értékeket, és helyettük más értékeket kell ugye elsajátítanunk. A fejlődés visz minket előre. Nem értékvesztés, mert ez egy negatív dolog, hanem értékváltás van a mai világban. Hát testvérek, hogy most értékvesztés vagy értékváltás, ezt most ebbe a vitában ne avatkozzunk bele, hadd oldják meg egymás között. Bibliai szempontból azt kell mondanunk erre a helyzetre, ami ma van, hogy értékválság tanúi vagyunk. Ez az értékváltás, testvérek, szerintem, és biztos egyetértetek ezzel, sokkal súlyosabb, mint a világgazdasági válság. Az értékválság. Sokkal súlyosabb, mint a gazdasági válság. És ha ennek az értékválságnak az okait keressük, testvérek, akkor keresztény szemmel azt kell mondjunk, ennek az oka az ateizmusban van. Akik ugyanis elkezdik, testvérek, az Urat megtagadni, a létét megtagadni, és helyette magukat teszik Istenné, azok egyszerűen megtagadták, elvetették és elvesztették az abszolút legfőbb, örök, szilárd, állandó és személyes értéket. Aki minden egyéb értéket megalapoz, aki által mérni lehet, hogy ebben a világban mi a valódi érték és mi nem érték. Az értékek világa, testvérek, valóban válságban van, azért, mert az ember leválasztotta az értékek világát az Úrról. Az Úr nem kell. Az értékek világa itt maradt az Úr nélkül. És az értékek világa az Úr nélkül azonnal elkezd inogni, binogni, bizonytalanná válik az egész. Olvastam valahol, hogy Hollandiában 1986-ban rendkívül hideg tél volt, februárban, és van ott egy Ijsselmeer nevű tengerrész, ami kapcsolatos a szárazfölddel is, meg a tengerrel is. És ez a sok négyzetkilométeres tengerrész befagyott. Egészen rendkívül befagyott. Annyira, hogy nyugodtan korcsolyázni lehetett rajta, és a hollandok, ugye ilyen korcsolyázó nép lévén, mentek, és ott megszállták a jégtáblát, és ott korcsolyázgattak rajta. És történt február 17-én, hogy amikor nagyon sokan kim voltak a jégen, és nagyon messze el lehet menni a parttól, akkor a jégtábla egyszer csak levált a szárazföldről. Letört a szárazföldről az egész jégtábla, és elkezdett sodródni a tenger felé. A nyílt tenger felé. És akik rajta voltak, azok észre se vették. Mert az egy akkora nagy jégtábla, hogy nem is vették észre, hogy mi történt. Csak ott kint, ugye, szánkáztak, nevetgéltek, viccelődtek, mit tudom én, ki mit, amit csinált, korcsolyázott, ki, amit akart. És kezdtek sodródni egy nagy veszedelem felé. Megjelentek a mentőhelikopterek, meg a rendőrség helikopterei, mert kellett aktivizálni az egész mentőállományt,
Hollandiába, hogy menjenek és vegyék, húzzák ki az embereket. És az emberek föl voltak háborodva. Volt, aki fölháborodott, hogy mit akarnak itt. Miért nem hagyják őket játszani meg? És ott magyarázták nekik, hogy azért, mert a jégtábla letört a szálon. Ugyan már, nem akarták elhinni. Nem éreztek semmit. Minden olyan szép volt, mint korábban, olyan jó volt, mint korábban. Pedig a világuk már levált a szilárd pontról. Erről van szó, testvérek, ma is. Az értékek világa levált a száraz földről, a biztos pontról, ami szilárdságot adott neki. Levált Istenről az ateizmus miatt. És itt vagyunk kint, emberek, egy úszó jégtáblán. Az értékek világa teljesen bizonytalan. Nem is tudjuk, hogy mekkora veszélyben vagyunk. Most valaki azt mondja nekem, ugyan már ne aggódjon, tiszteletes úr. Hát nincs itt nagy baj, de nagy baj van. Egyre inkább látjuk majd és érezzük a gyerekeink, vagy az unokáink, ők még inkább fogják érezni, hogy mekkora nagy baj van. De már mi is érezzük, testvérek. Ezek az ateista emberek, testvérek, akik leválasztották az értékek világát Istenről, természetesen egy új értéket neveztek ki Isten helyére. Tudjátok, ki a mai világnak a fő értéke? Az ember. Az ember. Isten helyére az ateista egy másik Isten nevezett ki. Önmagát, testvérek. Én vagyok a legfőbb érték. Ugye emlékeztek? A legfőbb érték az ember. Hát így általában is igaz. De a legfőbb érték én vagyok. Sokkal konkrétabb a dolog. Én vagyok a legfőbb érték. Ugye Amerika messze van. Shirley MacLaine-nek a nevét ismeritek. Volt neki egy tévésorozat egy pár évvel ezelőtt az USA-ban, ahol rohangált föl és alá a tengerparton, és kiabálta, hogy Isten vagyok, Isten vagyok. Hát valaki megjegyezte, hogy hála Istennek nem ő az Isten, de Isten vagyok, Isten vagyok. Kicsit közelebb jövünk a mi kis országunkhoz, megyek itt át a hídon valamelyik nap, egy előttem egy nagy terepjáró autó, és a hátulján ki van írva, az Isten mögött vagy. Mondom, micsoda? Rájöttem, hogy mi a... Ugye, hát ő az Isten, ugye? És én most az Isten mögött vagyok, hát ott állok. Hát ő az Isten. Hát régebben ezt hát nem mondtuk így, de hát ma már ugye ezt nem szégyeljük, sőt büszkék is vagyunk rá, hogy hát mi vagyunk az Isten. Ha mi vagyunk az Isten, mi vagyunk a legfőbb érték. Mi vagyunk azok, akik levezetjük magunkból az értékeket. Mi határozzuk meg, hogy mi érték és mi nem érték. Engels mondta azt, hogy az embernek önmagát meg kell ismernie, minden életviszonyát önmagához kell mérnie, saját lényege után ítélnie, a világot az ember természetének követelményei szerint igazán emberinek kell berendeznie, és akkor korunk rejtvénye meg lesz oldva. Hát Engels ezt mondta a 19. században, úton vagyunk e felé. Mindennek mértéke én vagyok. Csúcsérték. Aki teremtem az értéket, aki létrehozom, aki forrása vagyok az értékeknek. Amiről én azt gondolom, hogy érték, az vagy legalább érzem, hogy az egy érték, az érték. Legalábbis nekem. Nekem az véleményem például, hogy az abortusz az nem érték. De egy másik embernek az a véleménye, hogy szerintem meg az abortusz egy érték. Az egyik szerint érték a becsület, a másik szerint érték a hazugság. Ha abból még haszon is származik, különösen. Az egyik ember szerint érték a monogám, ellenkező nemű emberek közti házasság. A másik ember szerint érték az azonos nemű emberek közötti élettársi kapcsolat. Miért érték? Azért, mert ő annak tartja. És van mögötte néhány ember, aki még annak tartja. Értitek? Tehát az ember a legfőbb érték, és aztán az ember meghatározza, hogy mi érték. Szerinte az az érték, szerinted meg ez az érték, legyél nyugodt, türelmes, ne veszítsd el a békességedet. Ha látod a homokosok felvonulását Budapesten, ne veszítsd el, szerintük az az érték. De ők se veszítsék el a türelmüket, ha rád néznek, mert te meg ezt tartod. Toleráljátok egymást. Nincs senki, aki megmondhatná, hogy neked van az értékrendedbe igazad, vagy neki van igaza. Minden érték teljesen relatív, teljesen viszonylagos. Értitek, testvérek, hogy miről van itt szó? valóban oda jutunk, és oda jutottunk, hogy ma már, és egyre inkább így lesz, minden érték lesz. Figyeljétek meg! Minden érték lesz. Minden és mindennek az ellentéte is érték. Nem lehet azt mondani semmiről, hogy ez értéktelen. Nem. A homoszexualitás ugyanúgy érték, mint a másik oldal. Mind a kettő érték. Minden érték. Erkölcsileg is így van, meg egyéb más helyeken is így van. Manapság már elég nehéz lesz elválasztani egymástól a gicset, meg a valódi művésztárgyat. Nem lehet megkülönböztetni. Ha neked érték a kínai nyomdával készült, mit tudom én, micsoda festék, festmény, akkor az érték. Ha meg neked érték a munkácsi, akkor legyen érték. Te nem lehet különbséget tenni. Toleráld azt, akinek a kínai gics az érték. És ő is toleráljon téged, akinek meg a munkácsi az érték. Legyetek egymással békébe. Ha nagyon veszekednétek, rátok küldik a rendőrséget, meg a katonai erőt, hogy valahogy köztetek egy vonalat húzzanak, és elválasztanak benneteket egymástól, hogy valamennyire a rend fölmaradjon. Már most látjátok, testvérek, és láthatjuk, hogy hova vezet ez a dolog. Hogy hova fog vezetni ez a dolog, mert Budapesten tényleg kiküldik a rendőröket. Mert nem lehet máshogy az anarchiát megelőzni. Egymás lincselését nem lehet majd megelőzni. És az emberek ma nem véletlenül erősítik a rendőrséget, és a terrorra veszélyre hivatkozva ugye a különböző katonai erőszak szervezeteket, nem véletlenül, hát érzik az emberek, hogy egyre nő a feszültség, és majd eljön az idő, amikor már oda kell majd állni. Pajzsokkal, meg könyvgázgránáttal, meg nem tudom milyen autókkal, meg hadsereggel az emberek közé. Egyre nagyobb válság felé sodródunk, testvérek, emiatt a szerencsétlen dolog miatt, amiről beszélünk. Ha nincsen egy abszolút, az emberektől független, legfelsőbb, örök, állandó érték, hanem az ember lesz az érték, aki meghatározza az értékeket, az egész jégtábla sodródik, az egész ház alapja megrendült, az egész ház kezd összedőlni, recseg, ropog az egész kóceráj. Ebbe vagyunk. Vagy az lesz, hogy diktatúra lesz, vagy az lesz, hogy anarchia, összevisszaság, káosz. Akkor mindenki azt csinál, amit akar. Olyanok vagyunk, egy másik kép is eszembe jutott készülés közben, mint az értékek labirintusába eltévedt ember, akinek kellene az Ariadné fonal, hogy kitaláljon ebből a labirintusból, csak az a fonál, az valahol a Biblia lenne, az meg nem kell. Az Isten szava lenne a fonál, ami kivezetne minket az értékek labirintusából, amiben beletévedtünk, de nem kell. Mi marad a számunkra? Az, hogy bolyogunk még egy darabig itt a labirintusba, aztán a Minotaurus majd, a szörny majd egyszer csak fölfal bennünket. Vagy. Nézzük, testvérek, harmadszor a világ igazi értékét. Nekünk, akik ide járunk ebbe a gyülekezetbe, persze fontos, hogy a társadalom mit tart értéknek, meg mit nem, de a legfontosabb nekünk személyesen, neked, nekem, hogy a mi értékpiramisunknak a csúcsán mi vagy ki van. Mi vagy ki van? Mi a legfontosabb érték, vagy ki a legfontosabb érték a számodra, aki itt vagy? Nos, Isten azt tanítja nekünk a Bibliában ezen a helyen, hogy az ember számára a legnagyobb érték, a csúcsérték ezen a világon egy személy. Az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus, aki Názáretben született, aki meghalt a Golgotán, harmadik napon föltámadt a halálból és felment a mennybe. Az ő isteni személyét állítja elénk Isten maga, és azt mondja, ő az abszolút legfelsőbb érték ebben a világban. Ő. Nem az. Jézus nem egy eszme, nem egy idea, hanem egy személy, testvérek. Ő a legfőbb érték a világban. Olyan érték, aki fölött nincs már senki és semmi. Olyan érték, ami abszolút a legfelsőbb érték. Olyan érték, ami nem avul el. Nincs a mulandóságnak a fogságában, mert legyőzte a halált. Ő győzte le a halált, amikor eljött az ideje. mindenről, amit az ember értéknek tart, magáról az emberről is, meg amit ő értéknek bizony, egyszer kiderül, hogy mennyire mulandó, mennyire a halál fogja. Jézus testvérek az abszolút érték ebben a világban, akit Isten mutat nekünk. Lehet, hogy ilyen értékkereső emberek vagyunk, ilyen értékutató emberek vagyunk mi magunk is, mint az aranyások voltak annak idején, hogy keresték a nagy aranyrögöt, ugye ott a sok áldozat árán. Olyan csodálatos, hogy ha nem is találtuk, nem is találhattuk meg, de egyszer csak Isten azt mondja, itt van. Hát itt van, és a Biblia által, az evangéliumok által, testvérek, az egyetlen örök és az egyetlen legfőbb értéket, mint egy elénk hozza, mint egy az orrunk elé állítja az ő fiát, testvérek. Olyas valakiként állítja elénk, akibe bele kell ütköznünk. Itt a templomba is bele kell ütköznöd Jézus személyébe. Akit föl kell fedezned. Nem teheted meg, hogy nem ütközöl bele, és nem fedezed föl. Újra és újra, ezer alakban elénk állítja Isten az ő egyszülött fiát, akiről azt mondta, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És nekünk is azt mondja, ti is gyönyörködjetek a legfőbb értékben, a Krisztusban, és őt hallgassátok. Isten nem csak elénk állítja a Krisztus testvérek, mint legfőbb értéket, hanem munkálkodik a szívünkben. Lassan a maga tempója szerint, a maga módszere szerint. És megismerteti velünk a legfőbb értéket. És bizalmat ébreszt a szívünkbe a legfőbb érték a Krisztus iránt. És miközben ez történik, azt közben rájövünk, hogy nem én vagyok a legfőbb érték. És nem én vagyok az érték forrása a világban. Mekkora bolond voltam, hogy magamat tartottam a csúcsértéknek. És magam akartam meghatározni az értékrendemet. Hát ki vagyok én, mi vagyok én Jézushoz képest? Fölragyog előttünk Isten kegyelméből a Krisztus. A Krisztus, mint legfőbb érték. És amikor mi hiszünk ebben a Krisztusba, testvérek, az a mi megtérésünk. Amikor elfogadjuk ezt a Krisztust, ami legfőbb értékünknek, ha most így szabad mondani, a csúcsértékünknek, akikről minden értéket levezetünk, akivel minden értéket mérünk a következőkben. Amikor őt elfogadjuk a legfőbb értékünknek a szívünkbe, nem elméletünkbe, az eszünkbe, a szívünkbe, a lelkünkbe, az a mi megtérésünk. És amikor őt befogadjuk, testvérek, akkor ő érte kezdünk el élni. Akkor ő lesz az, úgy is mondhatom, aki meghatározza az életünket, mint legfőbb érték. Kihatással lesz arra, hogy hogy gondolkozunk, hogy döntünk, hogy választunk az egyes élethelyzetekben, mit csinálunk, merre megyünk, hogy beszélünk, hogy viselkedünk. Mindenre kihat, mint legfőbb érték. Mondhatnánk azt is, hogy Jézus, ha így kapcsolatba kerülünk vele, és elkezdünk érte élni, és vele élni, akkor az életünknek egy teljesen új szakaszát kezdi el. Teljesen új szakasz kezdődik, egy új időszak kezdődik az életünkbe. Amikor elkezdünk így vele és érte élni, akkor ő például beavatkozik a mi addigi értékrendünkbe. Figyeljétek ezt meg, már bizonyára többen tapasztaltátok ezt. Nem csak arról van szó, hogy ő átveszi mondjuk a pénznek a helyét, vagy a teljesítménynek a helyét, vagy nem tudom minek a család helyét, meg az egészségnek a helyét. Nem. Hanem egyszerűen átformálja az egész értékrendünket. Vagy bizonyos dolgokat a helyükre tesz. Mert például, amikor ő lesz a főérték, akkor továbbra is persze érték lesz a család, de nem a főérték, hanem az ugye a helyére kerül. Ha ő lesz a főérték, akkor persze továbbra is érték lesz a szeretet. De nem a főérték, hanem Jézus után, majd ő a helyére teszi a szeretetet is. Az egészség is érték, amennyire lehet kell őriznünk, vigyel. De nem a legfőbb érték, majd ő a helyére teszi. Másodlagos, harmadlagos, negyedleges értékké? Nem tudjuk. Aztán előfordul azt is, testvérek, hogy ami addig nem volt nekünk olyan nagy érték, azt Jézus előrébb hozza. Addig nem volt a nagy érték, hogy olvassam a Bibliámat, hogy imádkozzak, hogy egyszer csak fontosabbá válik. Sokkal fontosabbá válik, hogy vegyem a kezembe, kulcsoljam össze a kezemet. Addig nem voltak fontosak a testvérek, a testvéri közösség, az együtt imádkozás, az együtt való beszélgetés az Úrról, és aztán egyszer csak értékessé válik. Mert az értékrendemben Jézus előrébb hozza. Értitek, testvérek? Tehát csodálatos, ez Jézus beavatkozik, és lehet, hogy ami addig olyan nagyon nagy érték volt, az meg úgy hirtelen értékét veszti. Valahogy nem tudom, hova kerül hátra. Ez egy, ami értékes volt, elértéktelen eddig, idézőjelbe téve. Hátra kerül. Egyszer csak lehet, hogy én hitetlenként a másságot nagy értéknek tartottam, most már nem tartom egyáltalán értéknek. Az nem érték az Isten szerint. Lehet, hogy korábban a poligámiát, meg az ateizmust, meg az ügyeskedést, meg a hazugságot tartottam legfőbb értéknek. Amikor Jézus jön, akkor ezeket abszolút elértékteleníti a számomra. Tehát Jézus, testvérek, ez egy csodálatos dolog, amikor elkezdünk érte élni, mint legfőbb csúcsért, akkor átrendez az egész értékrendünket, és azzal együtt az egész életünket. De hadd mondjak még valamit, aki elkezd Jézusért élni, az az ember elkezd örvendezni. Itt szeretnék visszautalni a Pál apostolra, akiről olvastuk a szavait a kezdetben. A szavai egyébként arról is tanúskodnak, hogy az ő számára teljesen megváltozott az értékrend, mert ami addig fontos volt neki, ezt kárnak és szemétnek ítélt, és most már Jézus lett a legfőbb érték a számára. De itt nem csak erről van, hanem arról, hogy Pál egy örvendező emberré lett. Az a Filippi levél, amiből ez a rész származik, testvérek, egy ember bizonyságtétele, aki börtönben van, aki fogságban van, a rómaiak fogságában van, aki az ítéletére vár, aki bírósági tárgyalás előtt van, és ez a levél tele van örömmel. Tele van örömmel. Ő a Jézusért élő ember, akinek az értékrendjét Jézus szabta meg. Tele volt örömmel a bajok között is. Értitek? A bajok között is. A bajok között is. Nem lett megkeseredett, szomorú, depressziós, kétségbeesett, öngyilkosság gondolatával foglalkozó ember. Nem. Az öröm levelét írja ebből a nyomorúságosnál a nyomorúságosabb helyzetből, testvérek. Mert a fő értéke Jézus volt. Az élete örömben volt akkor is, amikor nehézségbe jutott. Testvérek, itt vagyunk a világ legfőbb értékénél, az Úr Jézusnál, aki itt is szól hozzátok. És aki azt mondja, hogy ismerjetek el engem ma, először vagy újra, ismerjetek el engem a legfőbb értéketeknek. És engedjétek, hogy én határozzam meg az értékrendeteket. Hogy én tegyem értékessé, ami valóban értékes, és értéktelenné, ami valóban értéktelen. Engedjétek, hogy én határozzam meg, hogy mik legyenek a valódi értékek nektek. És melyik azok közül is, amelyik előrébb van a sorban. És nem csak az életetek egy kis szakaszába akarok a legfőbb értéketek lenni, hanem az egész életetekbe én akarok a legfőbb érték lenni, aki meghaltam értetek, az üdvösségetekért, aki föltámadtam a halálból, akinél nincs nagyobb, mert nékem adott ott minden hatalom. Azt mondja nekünk, hogy kövessük őt, adjuk neki a szívünket, a lelkünket, az életünket. Kövessük őt, ismerjük előtt legfőbb, fogadjuk előtt legfőbb értékünknek. Ki a te legfőbb értéked? Segítsen minket az Atya lelke által, hogy a Krisztust meglássuk, megértsük, és elfogadjuk mi is legfőbb értékünknek, őt magát. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei Atyánk, hogy megmutatod nekünk minden alkalommal a Krisztust, ami drága földre szállt megváltónkat, üdvözítőnket, aki szeretett bennünket, és aki hatalmasabbnak bizonyult a halálnál, aki elvette bűneinket és kárhozatunkat, és aki legyőzte a halál erejét és hatalmát. Köszönjük, Atyánk, hogy újra és újra azt mondod nekünk, hogy itt van a te egyszülött fiad, akiben te gyönyörködsz, mi is gyönyörködjünk benne, és ismerjük el őt, akit te tettél a világmindenség abszolút értékévé, legfelsőbb értékévé, akit te tettél a világmindenség örök és állandó értékévé, ismerjük előtt mi is, és gyönyörködjünk benne, mint a mi saját legfőbb értékünkben. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ezt a döntést, ezt a szívbeli elhatározást
hittel meg tudjuk hozni. Segíts, Urunk, bennünket, hogyha meghoztuk, meg tudjuk erősíteni most is. És kérünk téged, Úr Jézus, akkor, ha te vagy a legfőbb értékünk már, határozd meg a mi értékrendünket. Te légy az, aki megmondod, hogy mi értékes és mi nem. Te légy az, aki meghatározott, hogy mi van előbb és mi van hátrébb. Mi az, ami egyáltalán nem érték. Segíts, Urunk, bennünket, hogy engedjük, hogy átformáld a mi egész értékrendünket, és meghatározd azáltal az egész valónkat, egész életünket. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy fölragyogsz előttünk, és hogy ezer és ezer alakban, de mindig te magad elénk állsz, és dicsőségedet ránk sugárzod. Segíts, hogy olyan emberek legyünk, akik elmondhatjuk Pál apostollal, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztusért, hogy őt megnyerjem, hogy ő vele legyek, hogy ő legyen az első a számomra. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ezt ne csak egyszer, hanem újra és újra tudjuk megtenni. Segíts, és te határozd meg egyénenként egész valónkat, egész életünket. Köszönjük, hogy tőled a halál sem választhat el, és egyszer megláthatunk a te igazi értékedben ragyogni, teljhatalmadban és dicsőségedben tündökölni. Légy áldott, hogy egyszer szemtől szembe állhatunk majd előtted, életünk legfőbb értéke előtt. Kérünk téged, hogy segíts készülnünk erre az órára, és segíts, hogy ne találjon minket készületlenül az a perc. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, atyánk, és tanítottál minket a Krisztusról, a világunkról, önmagunkról. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyerekeinket, családjainkat, gyülekezetünket, építkezésünket, minden anyagi és lelki dolgunkat. Kérünk, légy velünk, és hordozzál bennünket a te tenyereden. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket mondom el. Jövő héten, ha Isten segít minket, megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Kiemelném, hogy felnőtt konfirmációi óránk lesz szerda este 18:15-től, tehát 17:00-től. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap házaspári alkalom lesz ifjú Pauk János testvérünknél délután 4 órakor. A többi alkalmakat Isten kegyelméből megtartjuk gyülekezetünkben a megszokott időkben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 251. énekünket énekeljük záró énekként, annak kijelölt verseit, 251, 6. vers, 7. és 8. verset. A 6. vers így kezdődik, imádlak én is téged teremtőmet. Utána pedig a himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok! Okay.